Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. János evangéliumából szól hozzánk ma az Úr igéje, a 16. fejezet 16. és 23. versei közül a következőképpen. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül némelyek ezt kérdezgették egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez, mert én elmegyek az atyához. Ezt kérdezgették, mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy klisé, de mindenki boldog szeretne lenni. És ezzel valószínűleg nem mondtam semmi újdonságot. És az emberi boldogságért azt gondolom, hogy minden ember a maga eszközeivel, a maga eszköztára szerint meg is próbál megküzdeni, vagy legalábbis nyugtatja magát ezzel, hogy ő megtett mindent a boldogságáért. Viszont hadd idézzem ide egy picit még Jézus Urunk sorait, mielőtt tovább megyek. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült egy gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Amikor ezeket a sorokat olvassuk János evangéliumából, akkor úgy érdemes végig járni azt a gondolatsort, hogy mi mit nevezünk boldogságnak. Mit értünk boldogság alatt? Van a társadalmunknak egy, azt gondolom, hogy fene nagy problémája, kedves testvérek, ez pedig hát valójában nem más, mint a kényelem. Mert hogy nagyon kényelmes korszakában élünk a történelemnek. Elmondani nem tudjuk, hogy mennyire kényelmes korszakában élünk a történelemnek, még úgy is, hogy egyébként vannak hétköznapi problémáink. A Pál Ferinek van egy előadása, Pál Feri atyának, bocsánat, csak hogy hivatalosan idézzük be a mestert. Tehát van egy előadása, ami többek között az emberi alkalmazkodó képességről szól. És ő mondja azt, hogy zseniális az ember, mint teremtmény egyébként, mert a Föld bolygón mindenhol megtalálta annak a módját, hogy hogyan éljen meg. Mi vagyunk az egyetlen faj ezen a világon, aki mínusz 50 foktól a plusz 50 fokig boldogul. És a Pál Feri idézi azt, hogy a gulágon mínusz 30 fokban már nem vitték ki fát vágni a foglyokat, nem azért, mert féltették őket, mert mínusz 30 fokban az ember még tud fát vágni. Mínusz 30 fokban a fejszét kellett félteni, meg az igavonó lovat, nem az embert. Fantasztikusan tudunk alkalmazkodni. Csak pont ennek az alkalmazkodó készségnek van egy óriási hátulütője, és ez még mindig a Pál Feri gondolata, Ez pedig az, hogy a jóhoz is nagyon könnyen hozzászokunk. És onnantól kezdve megfeledkezünk a megelégedésről, és elkezdünk elégedetlenek lenni. Mert hogy hozzászoktunk a jóhoz. És akkor innentől kezdve jönnek az én gondolataim, hivatkozás vége. A nagyanyám még óriási csodaként élte meg azt, hogy van centrifuga. És vannak ilyen gyerekkori emlékeim, hogy a Bakony-Szentlászlói ház udvarán ilyen mindenféle rögtönzött szárogatót állított fel tetőlétrából, meg a sufniból előkerültek olyan dolgok, aminek én már nevét sem tudom. És június-júliusban a nagy melegekben nekiállt a téli dunyhákat kimosni, meg akkor már minden ágyneműt meg lepedőt. És ilyen nagyon nagy öröm volt számára, hogy a kisebb dolgokat már ki lehetett centrizni. Azzal már nem kellett kézzel foglalkozni. Legyünk őszinték, nálunk már mosogatógép van sok helyen, mosógép van a legtöbb helyen, valahol a szárítógépek is üzembe álltak. Valójában a telefonunkról bármit meg tudunk rendelni, házhoz jön, elmenni sem kell érte, digitálisan ki lehet fizetni, hogy még készpénzt se kelljen felvenni a bankban. És gyakorlatilag eljutott a társadalom oda, hogy minden csettintésre működik. És hozzászoktunk a jóhoz. És megy az elégedetlenskedés, hogy ez sem jó, meg az sem jó. A világnak tőlünk távol van olyan pontja, ahol ivóvíz sincs, csak az bennünket még nem zavar, mert itt van. És nagyon jó kényelem van hozzá. Na, múlt hét vasárnap eskedtem, ezért nem voltam a testvérek között, illetve szombaton eskedtem, csak utána lakodalom volt. És találkoztam régi kedves osztálytársaimmal, és nagyon megörültünk egymásnak, és nagyon jókat beszélgettünk, és csodálkoztam azon, hogy a világ számtalan pontján, Svájctól Írországon keresztül, az Amerikai Egyesült Államokig bezárólag hányfelé fújta őket a szél, és mennyi csodás dolgot csinálnak ezek az emberek, akikkel én együtt nőttem fel. És beszélgettünk, és utána egy picit elkámpicsorodtam azon, hogy hát de csak 3 ember van a 28 fős osztályban, akinél már gyerek van. És hogy mennek jobbra-balra a világban, sikeresek, fantasztikus dolgokat végeznek és tesznek le az asztalra, de ha így feltettem volna nekik a kérdést, hogy boldogok-e, akkor nem tudom, hogy mi lett volna a válasz. És ugye elgondolkodik az ember azon, hogy nem lehet, hogy ez a rengeteg siker, meg eredmény, meg kényelmi faktor, az pont a boldogság ellen dolgozik. Félreértés ne essék, én nem akarom a háborúkat, a pestis járványt, meg a történelem gyönyörű mélypontjait visszasírni. Mert nem. De elgondolkodtató, hogy a boldogságnak ez a rózsaszín fogalma, ami csak úgy van, problémák nélkül, az létezik-e. És akkor itt kanyarodnék vissza újra Jézushoz, hogy amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Én sosem voltam szülő asszony, és amennyiben a teremtettség rendje nem változik, ez nem is fog bekövetkezni. De édesapaként másfél bajúdást végignéztem, a kisfiam születésénél már a Covid miatt nem lehettem ott. Nincs ahhoz fogható, amikor az ember először veszi a kezébe a gyermekét. Arra nincsenek szavak. Nem tudom, hogy az asszony testvérek, akik szültek, hogyan emlékeznek vissza a vajudásra. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy azért nem ilyen örömteli szavakkal írnák le azt a folyamatot. De amennyire én látom a gyermekét szerető édesanyákat, erre viszonylag kevesen emlékeznek direkt. mert hogy nézik a boldogságot, ami utána van. De előtte ott a vajudás. És nagyon izgalmas az, hogy itt a tanítványok nem értik Jézus sorait, meg mondani valóját, hogy mi ez a kis idő mégis. Nem láttok engem, aztán megláttok engem, aztán szomorúak lesztek, de az örömötök, a világ pedig örül, de szomorúságotok örömre fordul. Hogy miről beszél itt Jézus? És nyilván mi, akik a feltámadás után vagyunk, meg rendelkezésre áll az az evangélium, ami akkor még leírva sem volt, így mi már tudjuk, hogy itt Jézus a saját kereszt halálára gondol. És a tanítványok ezt nem értik. Mi ez a kis idő, meg hogyan lesz? És Jézus elmondja nekik, burkoltan, célzásoknak a szintjén, nem feketén-fehéren kimondva, azt gondolom azért, hogy a lélek bennük is tudjon dolgozni, de elmondja azt, hogy ő meg fog halni, és lesz olyan ideje a tanítványoknak, amikor ők gyászolni fognak. Amikor gyászolni fogják a mestert, meg gyászolni fogják a saját tanítványi létezésüket, és nélkülözni fogják a mestert. A világ pedig örül. Miért örül a világ? Mert a nagypénteki keresztben, aminek a tövében, meg a környezetében úgy áll meg a 12 tanítvány, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, bámulnak rá, mint borjú az új kapura, és lövésük nincs arról, hogy mi történik, az a világ megváltása. És nem szenvedés nélkül jön el. Nem anélkül köszönt be a megváltás a világra, hogy ne hozna érte valaki áldozatot. És ezt az áldozatot személyesen az Isten hozza megértünk. Én azt gondolom, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye fel keresztjét. Akkor ott nem egész egyszerűen arról van szó, hogy egy ugyan már egy picit jó keresztényként nyomorgassátok meg magatokat. Ez egy félreértés ennek a mondatnak. A keresztet arra találták ki testvérek, hogy gyilkoljanak vele. Az egy kivégző eszköz. Azt nem azért kell a vállunkra venni, hogy egy picit nekünk is fájjon, hanem azért kell a vállunkra venni, hogy megöljön bennünk minden olyan dolgot, ami elválaszt bennünket az Istentől. És amíg a boldogságról az a alapfogalma az embernek, hogy ez ilyen problémamentes rózsaszínköd, addig nem fogjuk megérteni azt a boldogságot, amit a kereszt jelent a világ számára. Amit a kereszt személyesen nekünk jelent, amiben hozzánk szól az Isten, és a megváltásunkat adja gyakorlatilag át. Nem fogjuk érteni. Mert ha mi nem tudunk áldozatokat hozni e világi keretek között, pici apró boldogulásokért, akkor hogyan fogjuk megérteni azt az áldozatot, amiben az Isten személyesen szenved értünk, hogy nekünk örök boldogságunk legyen. Nem elmúló perc örömünk, hanem örök boldogságunk. És ezt a kettőt valahogy szépen lassan összhangba kell hozni. A keresztény ember nagy kihívása azt gondolom, hogy pontosan az, hogy saját magára folyamatosan tudjon nézni a kereszt és az üres sír felől. De hogyha ennek a gyakorlatát nézem, kedves testvérek, akkor ez egyáltalán nem egyszerű. Hát ki az, aki szereti a bűneit megbánni? Tudom, hogy ez vezet bennünket a Krisztushoz, de hogyha most nagyon őszinték akarunk lenni magunkhoz, ki az, aki szereti a bűneit megbánni? Tehát lelkiismeret furdalás van, meg keserűség van, meg sok esetben saját magamat kell szembesíteni önmagammal, olyan dolgok kapcsán, amit sokkal kényelmesebb lenne szőnyeg alá söpörni. Ezek nem kényelmes dolgok. És a világ azt próbál ránk erőltetni egy olyan örömfogalmat, amiben a házhoz rendelésben, meg a kiszolgálásban, meg a fogyasztásban minden kéznél van. És nem kell megszenvedni érte, hogy kéznél legyen. Az Isten meg azt mondja, hogy a boldogság az a vajudással kezdődik. Azzal kezdődik, hogy szembenézel önmagaddal. Azzal kezdődik, hogy szembenézel azzal, hogy hol vagy az Istenhez viszonyítva, és az Isten hol van a te életedben. Hogy mi az, amit még nem tettél le oda a keresztövéhez? Mert ahhoz a kereszthez mindannyiunknak el kell menni, ha nem fizikálisan, lelkiekben, imádságban. Mert a tövis koszorú tüskéi között van egy tüske, ami személyesen értem került a Krisztus fejére. A szögek között, ami átverte a kezét és a lábát, van egy szög, ami személyesen miattam van benne. És ezt nekem kell odavinni. Jó érzés. Nem mindig. És egyáltalán nem mindig könnyű. De hogyha eljutok a keresztig, a világ pedig örül. A ti szomorúságotok örömre fordul. Akkor utána már tudok mit kezdeni a feltámadás reménységével. Akkor utána tudok mit kezdeni az üres sírnak a reményével. És akkor még egy gondolatot hadd hozzak ide a testvéreknek. Van egy nagyon elrejtett biztatás, egy nagyon kis rövid fél mondat Jézus soraiban, ami azt gondolom, hogy megszívlelendő. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, az örömötöket senki sem veheti el tőletek. Ismét meglátlak majd titeket. Még Jézus ecseteli, hogy mi ez a kis idő, még ő nem lesz meg, majd újra meglátják meg, stb. Eddig az ember úgy azt gondolná, hogy itt majd a találkozás öröme lesz az, ami mindent újraír. És erre Jézus nem azt mondja, hogy és akkor majd ismét találkozunk, hanem ismét meglátlak majd titeket. A megváltás nem azzal kezdődik, hogy az ember valahogy felküzdi magát az Istenhez. Nem azzal kezdődik, hogy valahogy a saját erőmből, meg a saját tudásomból, meg a spirituálisnak vélt megvilágosodásaimból rádöbbenek arra, hogy mit rontottam el. A megváltás azzal kezdődik, hogy az Isten rámutat, hogy nekem bűnbánatra van szükségem. Azzal kezdődik, hogy az Isten személyesen jön hozzám oda a Krisztus arcával, és hív az ő követésére. Ő lát meg engem először, nem én őt. Én majd meglátom a Krisztus elhívását, és felismerem benne idővel az Istent. De először ő lát meg engem. A megváltás azzal kezdődik, hogy szépen lassan felismerjük az ágyban a Krisztust. Azzal kezdődik, hogy ránk néz az Atya a Krisztusban, és elhív bennünket. És amikor a boldogságról beszélünk, ami ebből a megváltásból fakad, az megint abból fog majd következni, földi keretek között majd, hogy megint ránk néz az Isten. A mi feladatunk az az, hogy kitartsunk a vajúdás közben. Az, hogy úgy tekintsünk a mindennapi próbatételekre, kihívásokra, nehézségekre, hogy azok most a cél felé vezető vajúdási szakaszok. Hogy azt azért kaptuk az Istentől, mert oda fogunk vele jutni az üres sírhoz. És ebben sokszor van olyan kihívás, ami magammal fordít szembe. Sokszor van olyan kihívás, amiben kétségekkel vagy kételyekkel vagyok benne. De ha tudok az üres sír felől nézni, magamra, az élethelyzetemre, a gyülekezetem közösségére, a szeretteimnek az élethelyzetére, akkor egész egyszerűen rájövök arra, hogy nincs problémák nélküli boldogság, de van boldogság a Krisztus keresztjében. És az nem fájdalmak nélkül született, az nem kínok nélkül fogalmazódott meg, de a legnehezebb kínokat értem már kiállta benn az Isten. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te próbára tetted Ábrahámot és olyan sokakat még, akikről a Szentírás nem azért tanúskodik, hogy mi őket emberként nagynak tartsuk, hanem hogy megértsük általuk azt, hogy a te próbatételeid nem kegyetlenségből, hanem irgalomból történnek, hogy hozzád vezetnek. Nehéz megállni a kereszt tövében, és szembenézni azzal a ténnyel, hogy az nem csak értem, de miattam is van. Adj erőt a Krisztus szeretete szerint nézni saját magunkra, az életünkre. A Krisztus szeretetével megbánni a bűneinket, és elfogadni azt a bűnbocsánatot, ami végig ott volt a kereszt mögött. Az üresű csodáját, ami egy egész emberi életet, sőt, a világot magát tudja újra fogalmazni, hogy az már tere áttekintsen. Amen.